Köszöntöm ezeket, szervusztok! Augusztus 25-én jelent meg az a petíció, ami egészen komoly vihart kavart az izraeli kormány és a hadsereg gázai offenzíváját figyelemmel követő magyarországi közvélemény köreiben. A szöveget megjelenésekor mintegy 300 saját magát magyar zsidónak mondó ember írta alá, és szándékosan fogalmazok úgy, hogy magát zsidónak mondó ember, mert azzal kapcsolatban, hogy ők milyen zsidók is, hát igazából elég komoly polémia alakult ki a magyar nyilvánosság különböző köreiben. A petíció szövegében olyan, amúgy hát meglehetősen ártatlan vagy békülékenynek is mondható kijelentések szerepeltek, mint hogy az aláírók nem csak a konfliktus zsidó, hanem palesztin áldozataival is szolidárisak, illetve hogy nem értenek egyet az izraeli kormány, valamint a hazai közbeszédet meghatározó szervezetek és véleményformáló személyek egyoldalú és szerint szélsőséges álláspontjával. Ugyanígy megemlítették azt is, hogy aggódnak a nyilvános vita tereinek szűkülésével kapcsolatban, és hogy szerintük nem antiszemita az, aki kritizálja a mindenkori izraeli kormányt. A rendkedvéért mondjuk el, hogy nyilván az egész vita arról szól, hogy mit gondolunk az izraeli kormány Gáza politikájáról. Arányos vagy jogos válaszlépése sok tízezer gázai civil meggyilkolása, százezrek éheztetése és milliók zajló vagy küszöbön álló erüldözése a Hamász 2023. október 7-i terrortámadására, amikor meghalt mintegy 1200 izraeli és további 250, akit pedig elhurcoltak és fogságban tartottak, vagy tartanak még a mai napig is. Illetve nyilvánvalóan az egyik legfontosabb kérdése az egész kezdeményezésnek, hogy hogyan befolyásolja a zsidó identitású, vallású, származású, kötődésű embereket ennek a nehéz ügynek a megítélésében, végső soron a zsidó hátterük és jelenük. A vita elsősorban a Szombat című lapban zajlott, és a közösségi médiában. A kezdeményezőket jó esetben naívnak, de sokkal gyakrabban öngyűlölő zsidónak, vagy éppen önjelölt, úgynevezetten humánus zsidónak, jó emberkedő zsidónak titulálták. Olyanoknak, akik annyira szeretnének megfelelni a nem zsidók elvárásának, hogy szakítanak a közösségükkel, megszűnnek valódi zsidók lenni, így szólt a kritika. Ma esti vendégem tehát azok lesznek, akik a legelejétől részt vettek a lassan 1700 aláírónál zajló petíció szövegének megírásában, illetve az aláírásgyűjtésben. A rendkedvéért szeretném itt is elmondani, hogy szerettünk volna egy külön blogban teret adni azoknak is, akik a petíció megjelenése után a nyilvánosságban bírálták az abban foglaltakat, és a szervezőkkel szemben is kritikát fogalmaztak meg. Hát a szerkesztő kollégáim alaposan oda tették magukat, és számos személyiséget megkerestünk, de vagy rajtuk kívülálló okok, vagy a vitával, illetve a Partizánnal kapcsolatos ellenérzéseik miatt végül senki nem vállalta sajnos a szereplést. Itt szeretném jelezni, amennyiben változna az álláspontjuk, természetesen továbbra is nyitottak vagyunk arra, hogy ennek a vitának teret adjunk itt a stúdióban. Akik a most távolmaradók álláspontjára kíváncsiak, azoknak javasoljuk, hogy nézzék meg az augusztus 12-i adásunkat, ahol az IT vállalkozó és közel-kelet kommentátor Nemes Dániel volt a vendégem. Az egy nagyjából másfél órás interjú. Ott ez az álláspont igazából elég bőségesen kifejtésre került, de mondom még egyszer, a vitától továbbiakban sem zárkózunk el. További tartalmunk is várhatók a témában a következő napokban. Holnap reggel sugározzuk például Máté Gáborral készült interjúnkat, aki hát most először magyarul fejtette ki a korábban csak angolul előadott roppant lesújtó álláspontját Izrael gázai tevékenységéről. Ahogy mondtam, ez az interjú holnap reggel kerül majd adásba, illetve nem olyan régen Izrael állam Budapestre akkreditált nagykövetével, Maya Kadossal volt szerencsénk beszélgetni, az egy angol nyelvű interjú lesz majd. Ezt jelenleg feliratozzuk, és a jövő hét folyamán ezt az interjút is majd publikáljuk. Most viszont fordulok a ma esti vendégeimhez, ugyanis itt vannak most azok, akiket már beharangoztam, akik az egész kezdeményezésnek az élére állták, kezdeményezték ezt, és ma pedig arra vállalkoztak, hogy tágabb összefüggésben beszéljünk arról, hogy milyen hatás reméltek ettől a petíciótól, és ehhez képest meg milyen hatás váltott ki maga a petíció. Itt van velünk Jónás Vera, énekes dalszerző, szervusz! Hello. Steiner Kristóf, író publicista, szervusz! Schönberger Ádám, közösségszervező, szervusz! És Surányi Ráhel, szociológus, szervusz! No, hát nagyon köszönöm mindenkinek, hogy elfogadtátok a meghívást még egyszer, és akkor elsőként Vera hozzá fordulok, de tényleg bárki nyugodtan kapcsolódja be majd a diskurzusba. Szóval korábban nyilatkoztam már arról, hogy a petíció a te ötleted volt. Milyen személyes tapasztalataid voltak korábban, amik miatt azt érezted, hogy ezt a kiállást most szükséges megszervezni?
Pontosítanék, nem csak az én ötletem volt, ketten egy beszélgetésből adódóan kezdtünk arról beszélni, hogy szeretnénk valamit csinálni, és nagyon hamar Kristóf is csatlakozott hozzánk ennek a nyilatkozatnak a megfogalmazásában, és most már egyébként több mint 2000 aláírták összességében ezt a nyilatkozatot. Szerintem sokkal hamarabb el kellett volna kezdeni ezt a munkát. Nagyon, nagyon későn született meg ez a nyilatkozat, és egyre szörnyűbb a helyzet, és egyre fontosabb, hogy ilyen típusú kiállások szerintem legyenek a hazai zsidó és nem zsidó közéletben. Nekem személy szerint a legfájdalmasabb az online térben látott kommentek, posztok voltak azok, amik nyilván a híreket olvasva közben egymással így összevetve láttam azt, hogy olyan emberek, akikkel én felnőttem együtt a zsidó közösségben, akikkel együtt jártunk ilyen zsidó közösségi táborokba, eseményekre, zsidó vezetők, rabbik, tehát olyan fontos emberek a közösségünkbe olyan típusú posztokat osztottak meg, amik egyrészt nagyon dehumanizáló módon beszéltek palesztinokról, és egy ponton úgy éreztem, hogy az a narratíva, ahol szolidárisnak kéne lennünk, és nem szelektíven kéne gondolkodnunk azzal kapcsolatban, hogy mi történik most Gázában, és milyen áldozatok vannak, mind a túszok és családjaik, mind a palesztin áldozatok szempontjából, az egyszerűen nem, nincs jelen a hazai zsidó közéletben, és elsősorban ez egy tulajdonképpen egy kísérletnek indult. Tehát annak indult, hogy egyáltalán van-e olyan, aki ebben mellénk áll? Mert én ilyen személyes beszélgetésekben láttam azt, hogy vannak, mondjuk, fú, hát igen, ez elég szörnyű, igen, nagyon durva, ami a Facebookon zajlik. És akkor összeálltunk, hogy írjunk erről egy szöveget, és nézzük meg, hogy ki fogja ezt aláírni. És ugye akkor első körben csak zsidó embereket kértünk meg, hogy csatlakozzanak. És amikor pár, tényleg kb. Nem tudom, 3 nap alatt összejött majdnem 300 aláíró, köztük rengeteg fontos, meghatározó ember a zsidó közösségből, művészek, gondolkodók, tudósok, stb. Utána kinyitottuk, és hát így a mi buborékunk az eléggé, tehát az felrobbant tulajdonképpen, és minden irányból jött rengeteg köszönő levél, tényleg, tehát hogy nekem ez ilyen elképesztő, én nem tudtam, hogy ennyi ember fog csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez, és rengeteg ember köszönte, mind zsidók és nem zsidók, hogy ebben végre van egy másik hang is, ami fel van erősítve, mert eddig ez nem nagyon volt jelen.
Egy gyors értelmező kérdést, az elején azt mondtad, hogy kicsit megkésettnek érzed, vagy legalábbis azt gondolod, hogy már korábban is szükség lett volna egy ilyen típusú kiállásra. Igen. Mi okozta mégis akkor a késedelmet, és mikor érezted legelőször azt, hogy meg kellett volna szólalni, és ahhoz képest mennyi időt telt el, mire megszületett ez a kiállás?
Ebben nem tudok neked ilyen pontos időpontokat mondani. Nyilván nekem, tehát amikor ez az egész konfliktus, háború, népirtás, most gondolkodhatunk azon, hogy most hogyan nevezzük, de hogy október 7-e előtt sem volt megosztatlan a helyzet, és azóta, ami történik, az számomra személy szerint elviselhetetlen. Tehát nekem így a híreket olvasni, azt látni, hogy mi történik Gázában és Cisziordániában, az felfoghatatlan, és nekem zsidóként is, de emberként is nagyon fontos volt az, hogy valami legyen. Hogy miért, én miért késlekedtem ebben, én Berlinben élek, a ottani életemet élem és vezetem, és valamennyire van már egy távolságom, mind Magyarországtól, mind a hazai zsidó közélettől, de itt úgy éreztem, hogy valahogy vissza kell magamat így folyatnom ide.
Következő kérdés, és akkor kérem a többieket is csatlakozzatok majd rá, ugye továbbra is, bár valóban kinyitottátok a petíciót, tehát hogy bárki aláírhatja, de továbbra is ezzel a mondattal kezdődik, hogy mi magyar zsidó emberek. És hát nyilvánvalóan ti valamiért fontosnak éreztétek azt, hogy miközben nyilván a Gázában zajló eseményeknek a megítélése egy alapvetően morális kérdés, de hogy számotokra ez összekapcsolódik a zsidó identitással. Miért éreztétek ezt fontosnak, hogy ezt hangsúlyozzátok rögtön már a legelső mondatban? Kristóf?
Leginkább azért, mert ebben a pillanatban egy óriási veszély a zsidóságra nézve az, hogy a Gázában zajló népirtást egyre hatalmasabb és hatalmasabb tömeg azonosítja a zsidósággal összességében. És úgy éreztük, hogy feltétlenül fontos az, hogy mint zsidók megszólaljunk, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor ez az antiszemita hullám, ez megállíthatatlanná válik egy ponton. És hogyha mi nem kezdjük el kezelni ezt a narratívát, akkor előbb-utóbb mások narratívája lesz ránk erőltetve.
Ez egy nagyon fontos szempont, és szeretném is, hogy erről többet beszélnénk, viszont muszáj visszakérdezem, népirtás szót használta abban arra, ami Gázában zajlik. Mióta használod ezt a kifejezést a gázai események leírására?
Az első alkalom, amikor nyilvánosan le tudtam írni, az idén januárban volt, és korábban is fogalmaztam már bele megjelent írásaimba, de volt olyan, hogy szerkesztőm kiszerkesztette a szövegből.
Magyarországi szerkesztőd?
Igen, és megjelenhetett a szöveg, tényleg úgy érzem, hogy az is nagyon sokat segített, és már az is elindított egy komoly párbeszédet. És én azért, ez egy fontos és hangsúlyos dolog, egyetértek veled, de azért nem szeretnék feltétlenül nagyon fennakadni ezen, mert azok az emberek, akik mondjuk még nem ismerték fel egy bizonyos ponton, hogy már pedig használnunk kell a népirtás szót, ők is lehet, hogy adott esetben hasznosabb és fontosabb dolgokat fogalmaztak meg a témában, ami még inkább erősíti a szolidaritást a gázaiakkal szemben, mintha kimondottan csak és kizárólag a népirtás szót használjuk. De ettől függetlenül természetesen nem volt könnyű, és amikor először leírtam ezt a szót, akkor kezdtem el igazán komoly támadásokat kapni. Én 10 éven át éltem Izraelben, ebből 7 olyan év volt, amikor én már rendszeresen átjártam Palesztinába, egyre többet tudtam meg az ott élő emberekről, nem csak Betlehembe, hanem Ramallahba, Nablusba átjártam, és én már akkor elkezdtem írni arról, hogy mi minden tapasztalok ezeken a helyeken, hogy milyen beszélgetések zajlanak, hogy a palesztin emberek, ahogyan az izraeli emberek, vagy ahogyan a zsidó emberek, vagy ahogyan a magyar emberek, nem egyfélék, hanem sokfélék, igen, és nem azonosíthatjuk őket egyféle narratívával, bármennyire is leegyszerűsíteni a dolgunkat. És már akkor természetesen elindult ez a súlyos gyűlölet hullám és komment cunami az én oldalaimon, akkor is, ha egyszerűen csak akár egy utazási anyagot írtam arról, hogy milyen volt nekem Palesztinában, és miket ettem. Már akkor az volt, hogy Palesztina nem létezik, a palesztin nép nem létezik, és igen, valóban a népirtás szó kiejtése, tegnap előtt volt egy nyilvános vita a Bálintházban, tulajdonképpen ahogy ez a szó ki lett mondva a petíciót, a kiáltvány támogatói oldalon.
Megszűnt a párbeszéd.
Megszűnt a párbeszéd, és elvadult a helyzet.
Jó, a fogalomról még szeretném, hogyha beszélnénk majd külön, most még egy picit menjünk vissza odáig, Ráhál Ádám, és hozzátok fordulok, hogy miért fontos számotokra a zsidó identitás felül megfogalmazni azt, ami a petícióban szerepelt.
Hát én nem sokkal előtte írtam egy cikket, a Vera azért is keresett meg a HVG-re arról, hát hasonló témában, hogy miért ne lehetne együtt érezni a palesztin áldozatokkal és az izraeli zsidó és más áldozatokkal, tehát hogy ember-ember számomra. És akkor én így tudtam meg igazából a petícióról, még mielőtt megszületett volna. Illetve mi csináltunk Kerő Márton kollégámmal és Félix Anikóval egy kutatást az október 7-i és az azt követő zsidó diskurzusról, ez, vagyis hát zsidó nyilvánosságra szűkíteni, mert hogy ugye csak azt tudtuk, tartalomelemzést csináltunk, és csak azt tudtuk vizsgálni, ami nyilvánosan megjelent, ráadásul nem is olyan oldalakat, nem is tudtunk Facebook oldalakat, amik mondjuk, ha az Ádám kitett egy posztot, akár nyilvános volt, azt nem szedi le ez a szoftver, amit használtunk, szóval ez csak ilyen a zsidó civil vallási szervezetek és a zsidó médiumoknak a honlapjairól és Facebook oldalairól összeszedett tartalom, és az összes, tehát ez egy ilyen 6000 bejegyzés volt, és ezt elemeztük, és abból az jött ki nagyon leegyszerűsítve, hogy a zsidó diskurzus ezzel kapcsolatban nagyon egy irányba mutatott, és ez kiemelném, hogy ez az első 100 nap, tehát 2024. január 15-ig tart. És hogy hogy nagyon sokáig írtuk a kutatási jelentést, így csak nemrégiben jelent meg, talán tavasszal, és de közben is nagyon sok helyre próbáltunk elmenni zsidó közösségbe, meg a konferenciákra, hogy előadjunk erről, hogy beszéljünk erről, hogy miért van ez, hogy hogy a magyar zsidó közösségben miért kell, hogy egy oldalú legyen a közbeszéd, nincs párbeszéd, vagy hát nagyon elenyésző volt az a kritikus oldalnak a megnyilvánulása, és és ezeken az összejöveteleken derült ki, hogy valójában többen vagyunk, mint gondolnánk, amit a Vera is mondott, hogy már tavaly pont a választások napján volt egy Alimut konferencia, ott adtuk elő először, és már ott is csomóan föltették a kezüket, hogy de hát nekem is ez a véleményem, csak nem jelenik meg sehol, mert nem ír a Szombatba, vagy a Kibicre, vagy ilyen helyekre, és hogy már akkor így érződött, hogy azért vannak emberek, csak hogy ők így nem szólalnak meg, és akkor ugye itt be lehet hozni a tudományos kifejezést, a hallgatás spirálja, hogy így igen. Az emberek nem, ő se szólal meg, akkor én se szólalok meg, akkor ő se szólal meg. Egyrészt, másrészt pedig én behoznám ide ezt a problematikát, hogy ugye a zsidó közösségben van egyféle ilyen öncenzúra, vagy ez ilyen csúnya szó, de hogy azért az emberek nem feltétlen mernek kimondani dolgokat, és hogy ez nagyon problémás, persze ezt itt a Partizán stúdióban nem fogjuk megoldani, de hogy engem ez nagyon zavar, és nekem ezért is volt fontos ez a kutatás, mert tudom, hogy vannak emberek, akiknek más véleménye lenne, de nem mondhatják ki, mert olyan helyen dolgoznak, vagy félnek, hogy esetleg elvesztik az állásukat, de nincs kimondva, mármint a zsidó közösségen belül. Úgyhogy nekünk ez így szép lassan jött ez a benyomás, hogy akkor tényleg itt többen vannak, és tökre örültem ennek a nyilatkozatnak, hogy akkor itt legalább kifejezhették az emberek a véleményüket.
Köszönöm, hogy beadtad magát a kutatást, mindenképpen akartam róla beszélni, ugye ez valóban tehát 2024 januárjában lezárult, és ugye előtte voltunk még annak, hogy a kormány betiltotta volna a palesztin párti rendezvények megtarthatóságát, kitiltotta volna a NICEP-et, hogy kiléptünk volna a nemzetközi büntetőbíróságból, illetve ugye ez a büntetőbíróság adott ki elfogadó parancsot Benjamin Netanyahu ellen, akit még ezután fogadott egyébként Magyarországon Orbán Viktor, tehát hogy számos esemény azóta történt még. A te megítélésed szerint változott bármit azóta a zsidó közbeszéd?
Igen, határozottan. Igen, és ez fokozatosan alakult, de azt gondolom, hogy a nyilatkozat az így kirobbantotta, szóval itt most nagyon sokan megszólaltak, akik eddig csöndben voltak, mind a két oldalon egyébként, vagy nem szeretek oldalakat mondani, de most bocsánat, muszáj volt. Szóval, hogy akár Izrael kritikusabb, akár a gázai palesztinokkal szolidárisabb, akár az izraeliekkel, az izraeli politikával szimpatizáló emberek megszólaltak egyrészt, de hogy volt előtte is már egy fokozatos, vagy hát ahogy mondtam, hogy jártunk ilyen helyekre előadni, zsinagógába, ilyen-olyan rendezvényekre, és ott tényleg egyre többen szólaltak meg, és mondták, hogy de hát mi is ezt gondoljuk, de hogy a mi véleményünk nem jelenik meg sehol, szóval, hogy abszolút van ez a hát kisebbség, nem tudom, hogy most hányan vannak, mert ugye nincs erről kutatás, hogy akik hajlandóak kritizálni Izraelt a zsidó közösségen belül, nem tudjuk, hogy ez most kisebbség vagy többség. Erről is volt egy kérdés a Bálintháziban a vitán, hogy akkor most mi kisebbségben vagy többségben érezzük magunkat.
Zsidóként, vagy pedig a véleményetekkel kapcsolatban, amit megfogalmaztatok a petícióban?
Szerintem, hogy a zsidó közösségen belül a véleményünkkel.
És mit válaszoltatok erre?
Hát szerintem, aki aláírta a petíciót, az kisebbségben érzi magát, és aki nem írta alá, az többségben. Többnyire ez volt az állás. Ugye jól mondom, Kristóf?
Így van, igen. De az is egy érdekes kérdés egyébként, hogy nem lett konkrétan megfogalmazva, hogy te is rákérdeztél, hogy a zsidó közösségben, a magyar zsidó közösségben?
Szerintem
globálisan? Akár nyilván voltak ott többen, akik akár izraeli állampolgárok, izraeliként? Tehát, hogy azért ennek sok aspektusa van. De én azt gondolom, hogy igen, még mindig ez az álláspont, amit mi itt most képviselünk, ez még mindig kisebbség a mi köreink.
De ez nyilván becsapós, mert ugye azért ők, tehát hogy aki szimpatizál az izraeli politikával, az azért nagyon, ők nagyon hangosak. Én azt gondolom, hogy sokkal hangosabbak, meg ugye mondjuk, ha vesszük az emihet, és akkor ők is így, tehát hogy az emih is néha azt a benyomást kelti, hogy hú de sokan vannak, aztán kiderül, hogy valójában nem csak nagyon hangosak, meg nagyon sok pénzük van arra, hogy hangosak legyenek. Szóval, hogy ez becsapó egyrészt, másrészt meg van a közösségi média, ami ugye tudjuk, hogy szelektál meg az algoritmusok, hogy működnek, szóval, hogy ezt így...
Bárcsak tudnánk, tehát ugye itt is az a probléma, hogy jó lenne tudni, de valóban egy ilyen erőteljes intuíciónk, hogy még annál is jobban szelektál, mint amit esetlegesen látunk. Uh-huh. Ádám, te voltál itt nálunk egy évvel ezelőtt egy műsorban, ott próbáltunk valami fajta vitát, vagy inkább azt mondom, hogy közbeszélgetést összehozni, mert pont ez lett volna a szempontunk, hogy minél több nézőpontot, érvet próbálj meg felsorakoztatni, amikor még ez egy sokkal-sokkal fluidabb vita volt Magyarországon, azóta azért tényleg egészen horrorisztikus fejlemények ütötték fel a fejüket a gázai övezetben, Palesztinában. Szóval a kérdésem hozzád úgy szól, hogy te hogyan változtál az elmúlt egy évben, mert azt feltételezem, hogy egy évvel ezelőtt nem biztos, hogy aláírtad volna ezt a petíciót. Ez egy hamis feltételezés?
Nem tudom egyébként. Amit tudok, az az, hogy az első pillanatban nekem, és ebből a szempontból szerintem itt az aláírók között lehet, hogy egy atipikusabb ember vagyok, de majd kíváncsi vagyok, mert erről azért még nem tudtunk egyébként sokat beszélni, szóval annyit nem találkoztunk egymással. Én egy alapvetően egy nagyon hagyománytisztelő zsidó családban nőttem föl, ahol a cionizmus az egy alapvetés volt, hogy Izrael és a zsidóság az sorsa az együtt van és össze van kötve. És én ebből a szempontból mindig is azt gondoltam, hogy azért így Izraelt egy magyarországi zsidónak azt támogatnia kell mindenféle nehézségben. És amikor és nyilván egyébként én is éltem Izraelben több mint egy évet, tanultam kint, alapvetően ott azért eléggé megváltozott erről a véleményem, és emiatt vissza is jöttem egyébként Magyarországra, mert egyáltalán nem tudtam azonosulni. Egyébként akkor, amikor én kint éltem, akkor a második intifáda volt. Egyébként ezt gyakorlatilag majdnem végig követtem ott a helyszínen, és amit láttam, hogy ez a két nép milyen módon áll szemben egymással, az nagyon tragikus volt számomra minden szempontból. Így az izraeli oldalról is, és a palesztin oldalról is, és elég kilátástalannak láttam. És én egy ilyen kritikus, de még mindig Izraelt támogató emberként definiálom egyébként azóta is magamat, és amikor október 7-e jött, akkor én nagyon megijedtem egyébként, hogy nem csak attól ijedtem meg, hogy akkor így Izraelnek valamiféle nem tudom, problémája lesz majd, mert egy katasztrófába rohan Izrael, vagy pedig a Hamas terroristái még több ilyen merényletet követnek el, vagy rájuk támadnak az arab országok, hanem attól is, hogy a világ közvéleményében ez relativizálva lesz, és megijedtem attól, hogy ennek lesz valamiféle antiszemita következménye. Korán sem egyébként attól, és ezt most így utólag egyébként, ezt én igazából most már úgy átgondolnám, de abban a helyzetben nem így volt, hanem én ettől komolyan tartottam. És emiatt lehet, tehát el tudom képzelni, hogy akkor az lett volna az álláspontom, hogy most azzal kell foglalkozni, ami a terrortámadás, és hogy így alapvetően az a fókusz, és ne foglalkozzunk most a palesztin kérdéssel, de szerintem egy hibás gondolkodás volt. Én azt gondolom, hogy érthető, érzelmileg érthető. Viszont aztán gyakorlatilag, ami kibontakozott a gázai övezetben, az, amilyen módon ez a háború, amit egyébként, amikor elindítottak, én azzal is egyetértettem, hogy ez el lett indítva, hiszen az volt a cél, hogy a Hamászt azt föl kell számolni, de valójában nagyon hamar kiderült, hogy ez egy, ja, és a túszokat vissza kell hozni, tehát hogy elsősorban számomra egyébként ebben az egész kérdésben az, hogy ez a háború zajlik, az abban én egyetértettem, hogy a túszokat vissza kell hozni, és a Hamászt is vissza kell hozni. Vissza kell verni, és hogy emiatt valójában én abban voltam, hogy ezt akkor valamilyen módon támogatni kell, de ez nagyon hamar kiderült, hogy ez nem működik.
Mennyi idő után derült ki számodra?
Nagyon hamar egyébként, tehát egy pár hét, pár igazából egy-két hónap.
De az derült ki, hogy a túszok visszahozatala nem lehetséges, vagy az derült ki, hogy ez inkább csak egy ócska kifogás arra, hogy meg lehessen indítani a Gáza elleni teljes offenzívát?
Először az, hogy a katonai célok azok nem megfelelően lettek bemérve, de még reménykedtem abba, hogy itt valamilyen módon lehet ezt alakítani, és még mindig egyébként volt egy ilyen fenntartásom azokkal szemben, akik kritizálták az izraeli akciókat, hogy az izraeli túszok azok valójában ott vannak még mindig, a Hamász az valójában egy terrorszervezet, ami mindig veszélyt jelent, és hogy ezért muszáj Izraelnek cselekednie, de közben már azt is tudtam, hogy ez nem működik maga, tehát ez nem fog működni, nem fogják tudni a Hamász teljesen legyőzni, ez nekem nem tudom, lehet, hogy a vége majd mégis az lesz, hogy legyőzik, de szerintem akkor sem lehet legyőzni, de erről majd lehet, hogy beszélünk később. És én úgy gondoltam, hogy ez, hogy ez, hogy ez, hogy ez egyre inkább egy olyan világot fog eredményezni ott Gázában, amit most látunk, egyre kiszolgáltatottabbak lesznek az emberek, az életkörülmények romlani fognak, és végső soron folyamatos háborúban folyamatosan pusztulni fognak, és egyre jobban éleződik a helyzet. És gyakorlatilag én azt mondanám, hogy egy év után volt az, hogy már teljesen azon a párton voltam, hogy ezt le kell állítani. És egyébként ezzel, és ez nagyon fontos, nem tudom, ezt nem mondtam, de hogy én a zsidó közösségben lassan 25 éve aktív vagyok. Tehát egy közösségszervező vagyok, nagyon sok mindennel foglalkozom, nem csak zsidó programokkal, de a zsidó közösségben aktív szervező vagyok, és ebből kiindulva nagyon-nagyon, én úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon nehéz megszólalni ezzel a gondolattal, ahogy ez így átváltozott.
És akkor beszéljünk is erről, bocsáss meg, mert hogy valóban szerintem a szövegből induljunk egy pillanatra, ami szerintem kifejezetten óvatos, és érezhetően tesz gesztusokat az izraelpárti közvélemény, illetve vélemény birtokosok felé is. Ennek ellenére két típusú kritikát is megkaptatok. Az egyik arról szól, hogy túl puha, tehát egész egyszerűen túlságosan megengedő maga a szöveg, de voltak mások is, akik meg kifejezetten azt mondták, hogy még így is túlzás, és hát nem hogyan fukarkodtak a jelzőkkel, amiket megkaptatok, öngyűlölő, nem jó zsidók kezdeményezése, és így tovább, a hasonló durvaságokat most nem is akarom végig sorolni. Szóval melyik ellenvéleményt éreztétek a legerősebbnek, és melyikben volt esetleg olyan meglátás, amiről azt gondoljátok, hogy ha ma fogalmaznátok a szöveget, akkor lehet, hogy ezt beépítenétek a szövegalkotás folyamatába. Bera?
Fú, hát szuper, hogy azt mondtad, hogy kétféle vélemény, szerintem százféle vélemény jött, vagy én nekem az volt a megélésem, hogy minden veszőbe belekötöttek, minden ékezetbe, tehát tényleg, tehát hogy minden részébe, és egyébként ez szuper. Tehát szerintem én nagyon üdvözöltem ezt. Nyilván, aki mondjuk személyeskedő kritikát fogalmazott meg, mondjuk az én, vagy bármelyikünkre vonatkozólag, azzal szerintem nem kell és nem is szabad mit kezdeni. Azért lett így megfogalmazva ez a szöveg, mert el kell kezdenünk beszélgetni. Tehát az elsődleges, illetve sokféle célja volt, vagy sokféle köztünk is megoszlik, hogy kinek mi volt. Én nagyon szerettem volna, hogyha el tudunk indulni valahol. És hogyha azt írjuk ki, hogy népírtás, ahogy látjuk, hogy mi történt a Bájindházba, ha egy ilyen nyilatkozatot írunk ki, akkor egy sokkal durvább sárdobálás kezdődik el. Így se volt finom, ami történt, meg ami történik, de azt látjuk, hogy beszélgetés is van a egymásnak elleníró cikkek mellett, meg a pocskondiázás, meg minden mellett, ami az online térben van. Azt szerintem nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mindemellett vannak emberi találkozások ebédlőasztaloknál, családi együttléteknél, ahol ez a hang kikerült az asztalra, és el lehet kezdeni beszélgetni. És ezt nem elképzelem, hanem erről kaptam nagyon sok visszajelzést, hogy köszi, hogy ez lett, egész nap erről beszéltünk otthon. Ez történt zsidó gimnáziumokban. Elindult elindult valami, amit ez a nyilatkozat indított el. A kritikákra pedig nekem egyetlen dolog van, ami engem úgy igazán felpaprikázott, amikor engem ilyen, illetve nem engem, hanem minket, mindannyiunkat ilyen, mi volt, hogy így ilyen lelkiismeret, tünket mosdató, meg hogy jobban érezzük magunkat.
Én azt gondoltam, hogy ez a leöngyűlölő zsidózás.
Nem, az nem.
Nem, az elfér.
Nem elfér, hanem arra nem lehet, tehát mit mondjak? Oké, akkor ez gond, tehát hogy erre, igen, vagy hogy ez olyan, mint amikor azt mondja nekem, hogy ja, jó a zenét, de hülye vagy.
Akkor az volt, amikor megfelelési kényszerességgel vádoltak, meg az volt az, ami...
Micsoda?
Megfelelési kényszerességgel vádoltak, meg az volt az, ami...
Nem, konkrétan arra, hogy én ettől jobban érzem magam, hogy én egy ilyenbe benne vagyok.
Hogy jó emberkedő vagy.
És ezt kikérem magamnak, én egyáltalán nem érzem jobban magam, sőt, én egyre rosszabbul érzem magam, mert egyre súlyosabb, ami történik Gázában. Ez nem rólunk szól. Nem arról szól, tehát tehát hogy annyit csináltunk, hogy van egy kicsit, elindul egy beszélgetés. Ez pontosan tudjuk mindannyian, nem ettől fog ez a háború, vagy ez a konfliktus, vagy ez a népirtás, vagy hívjuk bármilyen, nem ettől fog megállítódni, nem ettől fogják a túszokat visszaengedni. Ez egy incifinci kis dolog, amit csináltunk, és nem azért, hogy jobban érezzük magunkat, hanem azért, mert ami történik, azt nem a mi nevünkbe csinálják, és ez nagyon, nekem nagyon fontos, hogy ezt ki tudjam írni, hogy állj, hogy engem ne használjanak arra föl, hogy ezt a háborút, vagy ezt a szőnyegbombázást legitimizálják, mert ez az, amitől nem tudok aludni.
Nagyon-nagyon fontos egy olyan nyelven beszélni, ami a lehető legtöbb emberhez tud szólni, hogyha egy ilyen nagy volumenű témát hozunk be. És nyilván az a hang egyébként már létezik, ami azt mondja, hogy Free Palestine, és mindezt, ami ezzel jár.
Nemzetközileg, de Magyarországon igazából nem?
Hát ugye nincs is rá engedély, tehát konkrétan be vannak tiltva ezek a tüntetések. És én azt hiszem, hogy tulajdonképpen ezt is egy picit szerettük volna megkerülni, tehát hogy mi nem konkrétan kimegyünk egy palesztin zászlóval, hanem egy olyan párbeszédet indítunk el, amire nem lehet rásütni azt, hogy akkor mi most ezzel terrorista támogatók vagyunk. Természetesen ennek ellenére ezt is megkapjuk. De összességében az aktivizmusnak a sokfélesége az rendkívül fontos. Én bármilyen aktivizmus kapcsán az a fajta ember vagyok, aki nagyon szeretek közel kerülni valakihez, és szinte egy mézes madzaggal oda csalogatni, hogy tudjunk beszélgetni, és a beszélgetés végére egyszer csak az illető azon kapja magát, hogy érdekes módon egy csomó olyan ponton egyet értünk, amiről ő azt gondolta, hogy az nem így van. Hogyha mi egy sokkal súlyosabb, sokkal drámai hangot ütünk meg ebben a levélben, akkor a zsidó közösségből még ennél is többen fordulnak ellenünk, és a kizárólag pro-palesztin oldal, amelyik adott esetben, és elnézést, én is nem szeretem ezt az oldalazást, megpróbáljuk megszokni, hogy ezt nem használjuk, de hogy akkor ott úgy sem lehetünk sokszor elég jók. Uh-huh. Tehát, hogy a nem vagy elég jó mind a két oldalról érkezik, és tényleg ez az is nagyon fontos, megint csak egy másodpercre visszatérve a Bálintházi vitára, az én édesapám is eljött erre a vitára, és az ellentétes oldalon ült velem.
És ami azt jelenti, hogy te ültél azon az oldalon, hogy?
Én a mi oldalunkkal ültem, aláírók között.
És ő az, aki egyébként nem értett egyet ezzel, és azt mondta, hogy ő nem írna alá.
Igen, pontosan így van. És azért tudunk én az apukámmal, azért tudok beszélgetni erről, és mondhatom őszintén, hogy az egyik legjobb barátom az édesapám, mert úgy kommunikálok vele, hogy nem egy olyan bicska nyitogató stílusban, aminek az lenne ez ott esetben a vége, amilyen egyébként a közösségünkben ismerünk is ilyet, hogy egy szülő azt mondja a gyerekének, hogy ne gyere haza, mert te ezzel a narratívával te nem vagy szívesen látva ebben a házban.
Bocs, ezt lát, vagy tapasztaltátok konkrétan az aláírással kapcsolatban, hogy volt olyan...
Nekem van olyan barátom,
aki aláírta a petíciót, és azt mondták, hogy akkor innentől kezdve te ne gyere haza.
Volt olyan Marci...
Igen?
Igen.
Volt olyan Marci, aki írt egy e-mailt, hogy légy szíves, vegyétek le a nevemet, mert annyi vegzálást kapok otthon, és a baráti körömben, hogy én ezt most már nem szeretném tovább tűrni, úgyhogy le kellett és írta, hogy egyébként zárójelbe egyetértünk, vagy egyetértek, de légy szíved le a nevem.
Igen, tehát ez egy tragikus helyzet egyébként, ami Magyarországon kialakulni látszik ebben a kérdésben, és nagyon nehéz értelmezni, és nekem is egyébként családi szinten ez megvan, tehát az apukám az egy rabbi, aki most már nyugdíjba vonul, de alapvetően 4 évtizedeken keresztül Magyarországon szolgált, mint rabbi, és nyilvánvalóan nem ért velem egyet, és az egész közösség, amiben én felnőttem, az az intézményes zsidó közösség, amiben én felnőttem, tehát én nem egy szekuláris zsidó családban nőttem fel, én azt látom, hogy ott is az embereknek egy nagy része az nem ért velem egyet, és hogy ez egy, és látható is, hogy azok a érzelmi, baráti szálak, amik összekötöttek adott esetben 40, nem tudom, 5 éve engem ezekkel az emberekkel, azok megszakadni látszanak emiatt, és én az, és a legfájdalmasabb ebben az, hogy nem szeretnék megérteni azt, hogy mi mit mondunk, hanem rögtön egy ítélet érkezik.
Akkor hadd kérdezek valamit, mert ez fölhozza azt a témát, amit szintén be akartam hozni, ugye, hogy, és ez imány sztereotipikus leegyszerűsítés, de szerintem van valóság alapja, hogy azért a magyarországi zömmel budapesti zsidóság a politikai szocializációja tekintve alapvetően liberális irányultságú tömnek tűnt, viszonylag homogén csoportnak. És hogy igazából a közösséget kevés kivételtől eltekintve erős Orbán rezsim ellenes elköteleződés jellemezte. Na most Gáza úgy tűnik, hogy egy olyan mély törésvonalat hozott a felszínre, ami igazából korábban is létezett, csak nem volt látható, pláne nem a szélesebb nyilvánosság, a nem zsidó nyilvánosság számára. Most, és az lehetett szerintem látni nyár végére is elsősorban a petíciótoknak a hatására, a zsidó közösségben a szerkesztőm elmondása alapján is, a saját személyes benyomásaim alapján is azt lehetett látni, hogy mindenki rákényszerült, hogy valamilyen módon állást foglaljon, ha meg nem, akkor a véleménynyilvánítás kerülésének a morális terét kellett viselnie. És elsősorban most, Ádám, hozzád fordulok, hogy te is mondtad az előbbiekben, nagyon régóta foglalkozol közösségszervezéssel, a Bánkító Fesztiválnak és a Marom Egyesületnek is az alapítója vagy, és nyáron már korábban is beleálltál egy nyilvános vitába Gázáról. Hogyan látod a zsidó közösségen belüli csoportdinamikáknak az alakulását kifejezetten Gáza vonatkozásában?
Egyébként úgy, hogy olyan emberek szólaltak meg, és azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb sok azok számára, akik eddig a zsidó intézmény rendszerben és azáltal meghatározva éltek, hogy egy sor olyan ember írta alá ezt a kezdeményezést, akik, és ezt írják is, akiket eddig így nem láttak ők a zsidó közösségen belül, ahogy ők írják, tehát a zsidó intézményekben. És ez vagy így van, vagy nem, hiszen én is lehetem, meg a Vera is, akik azért, meg azért a Kristóf is, meg a Ráel is, tehát mi pont négyen szerintem elég aktívak vagyunk, de nagyon sokan aláírták ezt, akik nem. És szerintem itt az egyik dinamika, hogy az intézményrendszerben lévő zsidók, azok azt hiszik, vagy azt gondolják, hogy van a autentikus, nem tudom, magyarországi zsidóság, ami az intézményrendszerben szocializálódott embereket jelent, és tisztelet nyilván a kivételnek, mert nagyon sok embert ismerek egyébként, akik most nem szólalhatnak meg, mert mondjuk elvesztenék a munkájukat, vagy a támogatásukat, vagy ilyesmi, és emiatt nem tudnak aláírni ilyeneket, és ilyen természetesen van, tehát nem egy ember van ilyen a zsidó intézményrendszerben, de a nagy többség az embereknek az kifejezetten ezt a héja konzervatív álláspontot képviseli a zsidó közegben, és számukra nagyon meglepő, hogy valakik kívülről, akik eddig nem is identifikálták magukat ilyen módon zsidónak, most hirtelen beleállnak. De olyan emberek, és engem ez lepett meg egyébként, hogy még ennek ellenére is egyébként ilyen hangnemben zajlik a vita, amilyenben zajlik, akik viszont a kulturális életben fontos szereplők, mondjuk ez nem tudom, sem akarok neveket mondani, mert mindenki el tudja olvasni, de hogy így alapvetően, akik egyébként nagyon sokat adtak ennek a zsidó közösségnek, egy másodperc alatt tanulálják őket is.
Azért akarom kérdezni, hogy te is szólj hozzá rá, mert ugye kívülről úgy lehet látni, mintha ez egy kvázi az emih és a mazsihisz, nem tudom, vetélkedése határozza meg a zsidó közéletet Magyarországon, és igazából szerintem, ami most látható az, hogy nem itt húzzanak az igazi törésvonalak valójában.
Én csak még az előző kérdésedre visszatérve arra azt akartam mondani, hogy szerintem ez nagyon érdekes, és mi a Marcival, ezt a Gerő Marci kollégámmal a inkonzisztens liberalizmusnak hívjuk, és én ugye 10 éve kutatom a magyar zsidó közösség Izraelhez való viszonyát ilyen-olyan módokon, most ebben nem fogok belemenni, és nagyon sok interjút készítettem magyar zsidókkal, akik Izraelben élnek, visszajöttek Izraelből, vagy csak szimplán magyar zsidók, akik itt élnek, és nagyon sokszor szembe jött velem az, de ez már 2015 óta folyamatosan, hogy hát igen, én baloldali liberális vagyok, mint ahogy a magyar zsidóság zöme az, és hogy persze kisebbségekkel szemben elfogadó vagyok, bla bla bla, nem támogatom az Orbán rezsimet, szokásos, de ha Izraelről van szó, hát ott a jobb oldal az nem ugyanaz, azt összesen lehet hasonlítani, és hogy hát hogy ezt ő nem érti, hogy ezt akkor én most miért megyek ebbe a kérdésbe bele, szóval hogy ők így, hát ez ilyen kognitív diszonancia redukció, szóval hogy ők így valahogy ezzel próbálják meg magyarázni a saját bibi pártiságukat, vagy nem feltétlen bibi pártiságukat.
Menjünk hát eljön csak a nézőkedvéért.
Bocsánat. Nem, tehát, hogy nem feltétlen effektíve támogatják a kormány, de mondjuk a kormány politikáit azért úgy nagyjából elfogadják a palesztinokkal szemben, és hogy ezzel próbálják így megmagyarázni maguknak, hogy hát Izraelben nem ugyanaz a bal meg a jobb oldal, miközben miért ne lenne ugyanaz, ezt meg én nem értem. Szóval, hogy az interjú ilyenkor nagyon el szokott csúszni, de hogy azzal magyarázzák általában, hogy hát Izrael veszélyben van, és akkor ez a szekuratizációs narratíva bejön ilyenkor, hogy ott egészen más a helyzet, úgyhogy ott nem lehet csak úgy. Például az ember a halálbüntetéssel kapcsolatban szokták is mondani, hogy hát az ott elfogadható, mert hát a terroristát meg kell ölni, hát miért, mi más lehetne vele csinálni.
Kristóf, hogy az ellenvéleményet megfogalmazók kapcsolatban szerzett tapasztalatai alapján, miért nem lehet zsidó, vagy legalábbis jó zsidó a közösség szemében az, aki szolidáris a palesztinokkal, vagy horribile dictu azt gondolja, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint mi?
Leginkább azért szerintem, mert általában kisebbségekre jellemző az, hogy megpróbálunk egy olyan narratívát kommunikálni a közvélemény felé, hogy mi mindenben egyetértünk. Ez nem csak zsidóságra igaz, hanem egyébként akár például az LMBTQ aktivizmusra is vonatkozik, és ez azért van, mert így erősebbnek érezzük magunkat. És ez egy bizonyos fokig működik, és egy jó dolog. Egy bizonyos ponton túl viszont hamissá válik, hiszen egyetlen közösségben sem azonosak a hangok és a vélemények. És egyszerűen azt mondani, hogy te rossz zsidó vagy, öngyűlölő zsidó vagy, antiszemita zsidó vagy, vagy nem is vagy zsidó, nem vagy igazi zsidó, ezek mind-mind ösztönös reakciók erre, akik kétségbe esetten próbálják az egyféle narratívát épségben tartani. De az egyféle narratíva nem létezik, soha nem is létezett, sem a magyar zsidó közösségben, sem pedig máshol. És érdekes, hogy én, ha nekem azt mondják valaki, hogy nem vagy elég zsidó, rossz zsidó vagy, öngyűlölő zsidó vagy, akkor mindig azt mondom, hogy és mit mondasz azokra az emberekre, akik tőzsgyökeres izraeli zsidók, és most éppen próbálják átörni a határt Gáza mellett szolidaritásként, vagy például azokra a zsidókra, izraeliekre, akik átjárnak Ciszjordániába, és palesztinoknak segítenek terelni a nyájaikat, hogy ne verjék meg őket a zsidó telepesek. Ezek mind-mind létező zsidók, azok is létező zsidók, akik a Breaking the Silence aktivistái, a volt IDF katonák, akik kiállnak és elmondják a traumáikat, és az, hogy miket kellett végrehajtaniuk a cionizmus nevében, és most direkt nem azt mondom, hogy a zsidóság nevében, mert az pedig ez szintén működik Izrael oldaláról, hiszen Netanyahu is rendszeresen elmondja, hogy mi zsidók így meg így cselekszünk és teszünk, de nincs olyan, hogy mi zsidók egyféleképpen teszünk és gondolkodunk, és erről nagyon fontos.
Az világos, de a Netanyahu politikája szempontjából érthető abban az értelemben, hogy racionális az ő hatalompolitikája szempontjából, hogy miért teremt egyenlőségjelet a cionizmus és a judaizmus között. De ezt miért veszik át azok is, akik adott esetben Benjamin Netanyahu politikájának a kritikusai?
Mert mindenkinek van egyfajta hatalompolitikája, tehát nem kell ahhoz miniszterelnöknek lenni, hogy az ember féltse azt a széket, amin ő ül. És például, tehát hogy én magam is számtalan hibát követtem el a kommunikációmba az évek során, amikor oda költöztem Izraelbe, 3 éven keresztül meggyőződéssel állítottam azt, hogy az a valóság, amit a körülöttem lévő emberek mondanak, és én akkor egy korábbi kapcsolatomban, ahol bár abszolút egyébként bal liberálisnak vallotta magát a család, de rendszeresen elhangzott a vacsora asztal körül sabatkor, hogy hát az arabok meg akarnak ölni minket, és én pedig egyszerűen nem tudtam akkoriban még eleget. Tehát én arra ösztönzök mindenkit, aki úgy érzi, hogy az ő valósága veszélyben van, hogy ahelyett, hogy ragaszkodna ahhoz, hogy ez a valóság meginog, hogy akkor majd mi fog történni, ahelyett hallgassa meg a valóságán túli hangokat, és finomítsa az álláspontját. Mert hogy egyféle valóságban megrekedni, az nem azt jelenti, hogy igazunk van, hanem azt, hogy csökönyösek vagyunk.
Rá elképzelhető, hogy most a petíció hatására is jobban fog polarizálódni a döntően liberálisnak látott, de ahogy te is elmondtad, azért alapvetően más típusú belső tagoltságokkal működő magyarországi, mondom még egyszer budapesti alapvetően zsidó közélet?
Hát igen, nem tudom, hogy a polarizáció jó szó, de az biztos, hogy most a közbeszéd így radikalizálódik, és mind a két oldalon azt gondolom, vagy bocsánat, már megint oldalak, de hogy mondjuk akik aláírták a petíciót, meg akik nem, most vegyük így ketté, hogy szerintem nagyon-nagyon szélsőséges.
Bocs, akkor ezt az oldalt vegyük ki előbb, mert szerintem most már igazából mindenki exkluzálta magát, miközben egyébként, bocsánat, én azt hiszem, hogy van oldal. Tehát, hogy
egy
pillanatra, hadd mondjam el, hogy... Tehát, hogyha azt látjuk a Guardiannek a cikke alapján, hogy az IDF saját dokumentumai szerint a Gázában legyilkoltak 83%-a civil. Ez az a szám, ami mondjuk az aleppói mészárlással, vagy nem sokkal marad el a szrebrenicai mészárlás számaihoz, ahol nyilvánvalóan más a meggyilkoltaknak a száma, de a belső arányokat tekintve azt konszenzuálisan népirtásként kezeli egyébként a világ közvéleménye. Tehát, hogy értem, hogy valakinek sértő a népirtás kifejezése, de akkor kérdezem, hogy mi mással lehetne leírni azt, ami jelenleg Gázában zajlik, és itt szerintem van két oldal, van valaki, aki keresi a fogalmat rá, és nem talál jobbat, mint hogy népirtás, nem azért, mert gyűlöli a zsidó államot, nem azért, mert gyűlöli a zsidókat, hanem mert nagyon nehéz másnak tekinteni, mint ami, és van egy másik oldal, akinek nincsen rá fogalma, hanem csak azt várja el, hogy az az oldal, aki ezt népirtásként kezeli, az ettől álljon el. Tehát, hogy én szerintem van két oldal.
Van, de azért nem olyan szerencsés, mert ebben, amit elmondtál, valóban van két oldal. De aztán egyszer csak kiderül, hogy egyik oldalon mondjuk, például azon az oldalon, ahol kimondjuk, hogy népirtás, elkezdünk arról beszélgetni, hogy mi legyen Izrael jövője. És akkor kiderül, hogy van, aki azt gondolja, hogy Izraelt meg kell reformálni, van, aki pedig azt mondja, hogy Izraelt meg kell szüntetni. És akkor kiderül, hogy azon a bizonyos másik oldalon, vagy egyik oldalon.
Hát azon is lehet, hogy vannak tagoltságok.
Igen, de hogy nem lehet kijelenteni azt, hogy te melyik oldalon állsz, hanem egyszerűen egy fontos, részletes párbeszéd kell, hogy menjen az úgynevezett oldalak között, hogy közelebb kerülhessünk egymáshoz, megérthessük, hogy a másik miért látja úgy, amit lát, elmondjuk, hogy mi hogy gondolkodunk arról, és nyilvánvalóan egyik oldal sem fogja kimondani a nagy megoldást. Viszont a megoldáshoz csak az vihet minket közelebb, hogy egyre többet tanulunk a tényekről, illetve az emberi természetről.
Erre bocsáss meg, és aztán Ádám azonnal.
Nekem csak az jutott eszembe, tehát a világ most ebben van, tehát hogy így mennek szét az oldal, és azért figyelünk szerintem, vagy azért exkuzáljuk magunkat folyamatosan, hogy jaj, ne oldal, mert Én nagyon nem szeretném azt, hogy úgy beszéljek, mondjuk nekem van olyan családtagom, aki nagyon máshogy gondolja, és jelenleg egy nagyon nagy, nagyon mély árok kezd így köztünk kialakulni, és nem szeretném, hogy úgy beszéljünk erről, hogy ő ezen az oldalon, én azon, és értem, beleessünk ebbe a hibába, és ahogy mondja a Kristóf is, igen, amit mondtál, ebben van ez a kettőség, de hogy szerintem nagyon értenünk kell azt, hogy egy olyan pillanatban vagyunk most a világban, ahol ez történik, be akarnak mindenhogyan a populista politika folyamatosan bele akar minket tenni bizonyos oldalakba, és valahogy ellen kell állnunk ennek. És muszáj, és ez az, ami, ugye, amit mondtam, ez a jó emberkedés, hogy ez is egy milyen naív eszme, hogy akkor mi beszélgessünk, de egyszerűen, tehát ez az, amit meg tudok tenni, hogy írunk egy olyan szöveget, amiben megpróbálunk mentén elkezdünk beszélgetni, és nem ásóval ilyen árkokat ásunk ki, hanem megkeressük azt, hogy hogyan tudunk ebben vitatkozni. Mert a vita az, ami most eltűnik. Amit látunk Amerikában.
Nem miattatok, tehát érted, nem az a probléma, hogy ti eljöttök ebbe a műsorba, és adott esetben akár kritikusan is
világos,
viszonyunk ehhez a témához.
Igen, csak hogyha mi úgy apostrofáljuk
magunkat. És az előző alkalmakkal sem ez volt a probléma, hogy tinek ne lenne meg ehhez a nyitottságotok.
Igen, de hogyha úgy apostrofáljuk magunkat, hogy mi a kék, vagy a piros, vagy a zöld, vagy nem tudom milyen oldal vagyunk, akkor aki velünk nem ért egyet, akkor az a másik oldalra, és akkor
ez nem vélemény kérdés, bocs, tehát azt szerintem nem vélemény kérdés, hogy a Smotrich által elmondottak, miszerint mit akarnak csinálni Gázában. Tehát, hogy nagyon nyíltan beszél erről az izraeli kormány. Tehát nem arról van szó, hogy nekem van egy véleményem arról, hogy szerintem mit csinálnak, hanem idézni tudom, hogy konkrétan izraeli kormánytag hogyan beszél a teljes annihilációról. És innentől kezdve nekem nem az a kérdésem, hogy ugyan miért nekem kell magyarázkodnom azért, hogy én erre a népirtás fogalmát látom egyedül adekvátnak a saját szótáram alapján, és nincs bennem semmifajta ellenérzés, sőt, Izrael állam léte az nem kérdés, hogy biztosítva kell, hogy legyen, nem kérdés, hogy léteznie kell, és ez meg kell kapni a nemzetközi támogatást. De hogyan viszonyulok ahhoz, amit a kormánytagja mond, ami nem más, mint az, hogy teljes népességcsere, kiirtás, és így tovább.
De szerintem ez egy skála, bocs. Tehát, hogy az emberek mozognak ezen a skálán, hogy hogyan viszonyulnak Izraelhez, vagy a Közel-Kelethez, és hogy szerintem tök fontos, hogy ne oldalakról beszéljünk, és igen, most az abban oldala, az egy dihotómia, hogy elfogadod-e, hogy van népirtás, vagy nem, de attól még lehetsz totálisan Izrael kritikus, lehetsz empatikus a palesztinokkal, hogy nem fogadod el, ismerek ilyeneket, vagy nem írom alá a petíciót, mert nem értek egyet minden szavával, de amúgy hasonlóan gondolkozik, mint én, és hogy szerintem fontos, hogy ragaszkodjunk a skálához, mert akkor lehet mozgatni az embereket, hogyha oldalak vannak, akkor nehezebb.
Pont ezt teszi egyébként lehetetlenné a párbeszéd, szerintem sok esetben, amikor oldalakra bontjuk egymást, mert egyszerűen azt mondod, hogy van egy demarkációs vonal, ami mögé én becövekelem magamat, és onnantól kezdve háború van, mert hogy igazából nincs mit beszélni egymással, hiszen te ezt mondod, én meg ezt mondom, és elválasztom magamat attól az embertől. Ráadásul, és szerintem ezt mondta a Kristóf nagyon helyesen itt a korábbiakban, hogy ez a szöveg valóban azért van így megfogalmazva, ahogy meg van fogalmazva, és nekem egyébként ezért tetszett, amikor aláírtam ezt a szöveget, mert megpróbál egyszerűen abba az irányba menni, hogy és ez szerintem ezek lépéseket jelentenek, hogy első lépésben nézzük meg, hogy kik azok, amit te mondtál, mondjuk most, hogy a Smotrich és a, de nem kell a Smotrichot mondani, tehát mit tudom én, lehet mondani vezérkari főnököt is, meg lehet mondani az államelnököt is, meg mit tudom én, egy nagyon sok mindenkit lehet mondani, akik közül most már sokan egyébként visszavonták, de azért nagyon durva dolgokat mondtak. Tehát azokkal nem értünk egyet. Szerintem itt most ez az első lépés, amikor azt mondjuk, hogy az izraeli kormány szélsőséges politikájával mi nem értünk egyet. Nem, hogy nem értünk egyet, hanem ennek azonnal véget kell vetni. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és aztán utána lehet a következőben arról beszélni, hogy mi a népirtás, de hogyha a népirtásról kezdünk beszélni, akkor egy szón fogunk lovagolni, és egy ilyen jogi vitába fogunk belekerülni, ahelyett, hogy igazából megpróbálnánk a legfontosabb problémát orvosolni, ami pedig az, hogy ennek a háborúnak alapvetően véget kell vetni, vagy azért, mert egy sima, borzalmas következményekkel járó háború, vagy azért, mert egy bosszú hadjárat, vagy azért, mert egy népirtás, de hogy mindegy, hogy mi az indok, meg honnan jövünk, csak az, hogy azonnal legyen vége.
Oké, de hogyha mondjuk azt veszük alapul, hogy lehet, hogy a népirtás fogalmában nincs is feltétlenül egyetértés, de mondjuk felteszem, hogy akik aláírtak ezt a petíciót, abban azért egyetértenek, hogy az az éhesztetés, ami jelenleg zajlik Gázában, abban Izrael az elkövető, aki szándékoltan úgy alakította részben az élelmiszerosztópontoknak a megszüntetését és új élelmiszerosztópontoknak a létesítését sokkal kisebb létszámban, mint korábban volt, illetve az elosztásnak a mechanizmusát is úgy alakította ki, hogy egész egyszerűen ne jusson be megfelelő mennyiség élelmiszer. Ez is egy olyan állítás, amivel felteszem, aki nem írta alá a petíciót, egyáltalán nem ért egyet, vitatkozik vele, és adott esetben titeket hát Izrael ellenfelének, vagy adott esetben Izrael lejáratására tett kísérletet elkövetőnek lát, vagy láttad. Tehát ez egy enyhébb állítás ahhoz képest, hogy most a népirtásról vitatkozunk, vagy nem vitatkozunk, de még ennek sincsen konszenzusa.
Ez így van. És nagyon gyakran egyszerűen csak hazugnak neveznek minket, hogyha pusztán ezekről beszélünk, az éhesztetésről. Tehát azt mondják, hogy ez nem így van.
Meg a Hamas a felelős érte.
Így van, pontosan.
Vagy hogy tájékozatlanok vagyunk, vagy szóval, hogy ez mind, tehát hogy ilyen típusú.
És a tájékozatlansággal az a helyzet, hogy nekem egyébként bárki mondhatja, hogy nem tudsz eleget tájékozatlan vagy, és azt fogom neki mondani, hogy tudod mit, igazad van, mindannyian tájékozatlanok vagyunk, hiszen nem vagyunk az információ összességének a birtokában 100%-ig. Hogyan is lehetnénk? Informáljuk egymást még jobban, beszélgessünk. És a te információt honnan származik? Az enyém innen. Tehát én csak ebben hiszek, és még amit mondtál, hogy a Hamas teszik felelőssé emberek, hozzá kell tennem, és ezt nagyon fontos hangsúlyoznunk itt, hogy természetesen mi nem a Hamaszt támogatjuk, mert hogy ezt is nagyon gyakran megkapjuk. És nagyon fontos elmondanunk, hogy nyilvánvalóan nem pártoljuk a Hamasz politikáját, akkor sem, hogyha akár a magyarországi zsidó oldalról, vagy tágabb körökben minket ezzel próbálnak azonosítani.
És még hogyha hozzátértek valamit, mind a kettőhöz. Az egyik az az, hogy, hogy ez a tájékozatlanság, ez szerintem teljesen egyetértek a Kristóffal, és nekem még lenne egy olyan állításom is, bár nyilván nem látok bele senkinek a fejébe, senkinek a könyvespolcát, de nem tudom mindenkinek a könyvespolcát megvizsgálni, de meg lennék lepve egyébként, hogyha mondjuk ott olyan olvasmányokat találnék, mondjuk azoknál, akik velünk szemben kritikusak, amiket mondjuk palesztin szerzők írtak, vagy olyan adott esetben baloldali aktivisták, vagy éppen történészek, akik mondjuk nem azt a mainstream narratívát viszik, amiről Izraelt, vagy ahonnan Izraelt lehet ismerni a legkönnyebben. És ez szerintem nagyon sokaknál így van, akik egyébként lehet, hogy nagyon sokat olvastak a témában, csak éppen nem egy kiegyenlített információszerzés történik, és egyébként a napi politikában is nagyon könnyen, ugye nyilván itt ezt nem is kell ecsetelni, a buborék effektus miatt nagyon könnyedén csak egyszerűen rám néz azoknak az adatoknak az olvasására, ami a te változatodat erősíti meg, és nem vagy nyitott a másikra, és igazából ezt az egészet kell nézni, és nagyon kevesen ezt nem teszik meg, és addig, ameddig ez a vita nem tud ilyen hivatkozásokkal létrejönni, hogy egyébként értem, hogy te ezt olvastad, vagy nem tudom, hogy azt olvastad, addig szerintem ennek nincsen értelme. Én egyébként baromi sokat, tehát az, hogy például nekem megváltozott a véleményem, mondjuk x év alatt, az azért volt, mert elkezdtem baromi sok könyvet elolvasni ezzel kapcsolatban, nem csak erről az oldalról, nem a másik oldalról is, és valamennyire van valamilyen képem, ami még mindig semmi valószínűleg az egészről.
És amúgy, bocs, csak a zsidó közösségben felnőve, én a NAKBA kifejezéssel úgy, egyetem alatt Hossza. Találkoztam.
Ezt pedig mondjuk a nézőink számára, hogy ez micsoda, mert ez nem nyilvános, vagy nem tudható feltétlenül.
Hát a palesztinoknak a kiüzetése Izraelből.
És az alapításkor, az állam alapításakor,
bocsánat, igen. És ugye jártam tényleg szarvasra a zsidó ifjúsági szervezetekbe, nem egybe, zsidó közösségbe, vallási közösségekbe, és nagyon sok mindenről nagyon sokszor volt szó, erről soha sehol.
De akkor ide ad hozzám be, hogy szerintem mi az, ami esetlegesen méltányolható a kritikusaitoknak az álláspontjában. Tehát egy olyan országban élünk, ahol mondjuk komplett szabolcsi falvak vannak, ahol semmifajta emlékezete nincs annak, hogy ott hogyan írtották ki a helyi zsidóságot a 30-as évektől kezdve, hogy milyen módon semmiszték ki őket, és konkrétan egyébként Budapesten is ugye azt látjuk most, tehát tényleg egészen szégyenteljes, hogy a évtized óta ilyen Ebek 30 adján lévő sorsokháza, az most konkrétan átkerül az MTK-hoz, amit én nem is tudok elképzelni, mit fognak vele kezdeni majd, de hogyha konkrétan az lesz, hogy ebből majd valami fajta sportlétesítményt akarnak csinálni, az azt hiszem, hogy a legjobb kifejezés lesz. Nem tudom, hogy ez a terv, lehet, hogy akkor ők akarják megnyitni majd a múzeumot, adja Isten, bár nem tudom, hogy egy sportklub hogyan fog megfelelni egy múzeum szakmai feladat ellátásának, de hogy szóval szerintem jól mutatja azt, hogy itt van egy rettenetesen tudathasadt állapot, amit a magyar állam képvisel az egykori bűneivel való szembenézés kapcsán, ami abszolút nem történt meg, semmifajta érdemi szembenézés a tananyagokba, a középiskolai, vagy nem tudom, általános iskolai közoktatási tananyagokba való implementálását tekintve, mindenki a Páva utcai holokauszt múzeumot szokta ilyen véres kartin, már bocsánat a kifejezést, tényleg hordozni, miközben nyilvánvalóan ez önmagában nem tudja ellátni azt a széleskörű feladatot, ami a magyarországi zsidóság szisztematikus kiirtásával kapcsolatos tudásokat kellene, hogy földolgozza, széles körben hozzáférhetővé tegye, és így tovább. És közben van egy elképesztően antiszemita közbeszéd, hogy lehet, hogy a politika csak súlyi módon erősít fel a lopakodó hortikultusszal, de ettől még a szélesebb nyilvánosságban, ti is látjátok a komment szekciókat, brutális mértékű az antiszemitizmus ebben az országban. És akkor mindebbe kéne most azt elvárni a magyarországi budapesti zsidóság megmaradt tagjaitól, hogy most, amikor a biztonságérzetetek, az identitásotok materiális letéteményese, Izrael állam áll a kritika keresztüzében, mert meggyőződésünk szerint, sokak szerint olyan bűnöket követel, ami hát megbocsájthatatlan, akkor most ezzel kapcsolatban kéne belátónak lenni, és egyébként együttérzőnek, miközben ezt egyébként a magyarországi zsidóság a magyar államtól soha nem kapta meg a 40-es évek óta egészen mostanáig, majdnem az elmúlt egy évszázadban. Szóval, hogy ez egy olyan gordiuszi csomó, amiben nem is látom, hogy lehetne egyáltalán felszólítani valakit, akár a te édesapádat, vagy bárki mást, hogy ugyan legyen már szíves belátással lenni, és kicsivel több empátiával Kik felé is? Mert hogy ő felé mikor volt empátiával a magyar állam?
Az apukám pont ezt mondja.
Igen, és természetesen az enyém is. És hogy ez szerintem egy fontos ügy, és emiatt én azt is gondolom, és tegnap ebből egyébként ami volt egy beszélgetésünk, ahol nagyon sokan eljöttek az aláírók közül a Gólem Színházban, ott felismerült ennek a kritikája, de valaki megjegyezte, hogy azért ő lát itt egyébként egy generációs törésvonalat is ebben a történetben, ami nyilván nem teljesen igaz, és nem szabad általánosítani, és nagyon sok idősebb ember is ült ott a tegnapi napon is. És nyilván vannak fiatalabbak is, mint a Nemes Dániel, aki nálatok volt, aki ugyancsak. De én azt látom, hogy ebben valószínűleg azért ez lehet a különbség, hogy míg mi ezzel teljesen egyetértünk, amit most elmondtál a magyarországi holokauszt emlékezett kapcsolatban, de számunkra mi már nem úgy nevelkedtünk, hogy kifejezetten közvetlenül holokauszt túlélők neveltek föl minket, és szerintem van már egyfajta távolságunk, vagy lehet egyfajta távolságunk, de mondd be róla.
Igen, nem csak, nem most eszembe jutott, ugye tegnap volt ez a találkozó sok aláíróval, és hogy nekem nagyon-nagyon megmaradt az a hölgy, hogy sokan kaptak hangot, mikrofont, hogy mondják el, hogy mit gondolnak, és hogy ő pont erre, amikor beszélgettünk arról, hogy ez most generációs dolog-e, vagy sem, ezt szintén nem látjuk pontosan. Tehát én nem tudom, hogy a 2000 aláíróból ki milyen korú, most akik tegnap eljöttek, az is egy vegyes közönség volt, de volt egy hölgy, aki például arról beszélt, hogy Angliában a pro-palesztin tüntetésekre kivisznek nagyon idős holokauszt túlélő embereket, akik arról beszélnek, hogy én túléltem a holokausztot, és ennek ellenére vagy ementén nem az én nevemben történik ez. Egyébként van az aláírók között, most nem kértem tőle engedélyt, hogy felfedjem a kérdét, aki nekem nagyon megható volt, amikor mondta, hogy az első körös zsidó aláírók között volt, aki azt mondta, hogy aláírom a saját nevemben, és azért, mert tudom, hogy a holokauszt túlélő nagymamám is aláírná, és ott állna ebben a közösségben. És szerintem ez nagyon fontos, mert szóval, hogy amit mondasz, hogy most az antiszemitizmus meg a közbeszéd a magyar közéletben milyen, és hogy mi zsidók hogyan állunk a holokauszthoz, ez egy picit nekem így két külön dolog.
Okay.
Mert szerintem a holokauszttal minden zsidó embernek dolga van feldolgozni. Ugye majd holnap nagyon kíváncsi vagyok a Máté Gáboros interjúdra. Én azt gondolom, hogy a transzgenerációs traumákon dolgozni kell. És én már egy korábbi interjúban is beszéltem arról, amikor volt erről szó, hogy fú, hát Izrael mit csinál, és én rögtön, amikor elindult a Gázában a bombázás, én azt éreztem, hogy hú, mi a zsidó közösség nem dolgozta még fel a traumáját annak, hogy mi történt. Én egy többedik generációs túlélőnek tartom magam. És én azt gondolom, hogy a soha többé az nem csak ránk vonatkozik, hanem mindenkire. És hogy ezt a munkát el kell végeznünk. És én azt érzem, hogy sokszor, és az én családomban is van, nem mondom, hogy egy az egybe úgy beszél, hogy a te apukád vagy azt a véleményt osztja, de hogy érzem azt, hogy van egy zsidó félelem, és én nem kérem tőlük, hogy ezen dolgozzanak, de én dolgozom ezen mélyen, mert én nem szeretnék egy áldozati szerepből, tehát én nem bírom azt, amikor zsidóként, áldozatként állítom be magam. Én nem vagyok áldozat. Őszintén, én nekem a családomnak egy része túlélte azt, ami történt, és nekem felelősségem van abban, hogy ne áldozatként tekintsek minden pillanatban magamra.
Tök jó, hogy ezt behoztad, akkor ezt hadd kérdezzem meg, hogy szerinted amiatt is lehet nehéz sokaknak elfogadni azt, hogy adott esetben itt Izrael az agresszor, mert pont ez az áldozati identitás nagyon mélyen sajátja, legalábbis a magyarországi zsidóságnak, hiszen nyilvánvalóan tényleg üldöztetett, kiirtott, a kiirtásért érdemben bocsánatot soha nem kapó közösségről van szó, és egész egyszerűen része az identitásuknak ez a típusú önszemlélet, és emiatt nehéz azt elhinni, vagy nehéz azt elfogadni, hogy nem, itt ebben a helyzetben a zsidóságra önazonosnak tekintett Izrael állam nem az áldozat, hanem az elkövető.
Figyelj, én azt tudom erre mondani, hogy az, hogy azt mondják emberek, hogy ami most történik, az önvédelem, hogy az Izrael önvédelme és a zsidóság védelme miatt történik, ez szerintem felháborító. És én ebben azt látom, a kedvenc mondatom, amit egy izraeli barátnőm mondott október 10-én kb., hogy from the river to the sea, we all have PTSD. Tehát, hogy a folyótól a tengerig mindannyian posztraumás stressz szindrómában szenvedünk. És ez a trauma. Ez az, hogy mindenben azt látjuk, hogy támadni fognak minket. És én nem azt mondom, hogy nincsen antiszemitizmus, vagy hogy nem növekszik az antiszemitizmus, de muszáj, hogy dolgozzunk azon, hogy mennyi örökölt traumát viszünk, amiben belelátunk olyan dolgokat abban, ami történik, ami nem történik.
De jó, bocs, mondja.
Szerintem egyrészt csak visszatérve, hogy én sem úgy gondolom, hogy ez egy generációs, tehát egyértelműen csak generációs lenne, de azt gondolom egyébként, hogy könnyebb, én azt gondolom, hogy sokkal könnyebb, minél távolabb vagyunk ettől a helyzetre, sokkal könnyebb véleményt mondani róla, és minél távolabb vagyunk szerintem Izraeltől, annál könnyebb erről véleményt mondani. Ezt csak azért is mondom megjegyzésként, mert nagyon sokan ugye azt szokták mondani, hogy hát miért nem, tehát hogyha nem ott élünk, akkor miért szólunk bele, és miért így szólunk bele, stb. És ezt valóban el kell ismerni, hogy sokkal könnyebb dolgunk van, mint azoknak az embereknek, akik elszenvedik ezt a háborút, akár egyébként az izraeli oldalon is egyébként, mert én bennem egyébként felmerül az a kérdés, hogy például egy ilyen háborúnak a lezárása után mi fog történni azokkal a katonákkal, akik most úgy mennek oda, hogy az országukat védik, és mindenki ebbe indoktrinálta őket az egész életükben, majd visszajönnek és szembesülniük kell majd azzal, hogy mit tettek. Mi fog történni azzal az országgal, ahol több tízezer ember egy ilyen háborúban szocializálódott és nőtt föl.
A kormánynak egyébként a harcos Izrael pártisága, az hogyan hat ebben a konfliktusban, vagy ezekben a viszonyokban? Tehát hogyan gondolkoztok, ez milyen befolyással bírt igazából a zsidó közösségen belül?
Én hallottam olyanról, aki Orbánra fog szavazni emiatt, de remélem, ilyenből nagyon kevés van azért, mármint a magyar zsidó közösségen belül. Igen, de biztosan van.
Tehát lopakodó hortikultusz ide vagy oda, megszállás, igen, bocsánat, ez volt a neve, ugye megszállási emlékmű ide vagy oda, az, ahogyan Netanyahuval és most Izraellel ápolja a kapcsolatot a kormány, az mindezt megbocsájthatóvá teszi.
Hát van, aki számára, igen. Igen, abszolút van.
Tapasztalatok is?
Van ilyen. De szerintem nem, én nem tudom, tehát erre nem tudom, hogy milyen kutatás született, szerintem semmilyen alapvetően. Azt tudom, és ez nagyon meglepő, ugye, hogy a ismert, vagy a hozzáférhető, amit én ismerek, de aztán szerintem a Reellerről többet tud beszélni kutatásokban, az van, hogy gyakorlatilag itt senki nem volt a magyarországi zsidó közösségben jobboldali szavazó nagyon sokáig.
2016-ban.
2016-ig, ugye ez volt az utolsó adat. És ez visszavezet nyilvánvalóan egyébként a holokauszt traumához és a holokauszt történetekhez, hogy egyszerűen azt érezte a magyarországi zsidóság, hogy nem bízhat meg a jobb oldalban. Na most addig instrumentalizálta szerintem a zsidóságot egyébként a jelenlegi kormány, addig édesgette magához, amíg ezt egyes embereknek a fejében szerintem eloszlatta, és most azt gondolja, hogy, és azt a képet sugallja, hogy itt bennük lehet megbízni, még akkor is, hogyha csinálunk ilyen-olyan megszállási emlékműveket, meg hortikultusz, meg vasarbert, meg nyírőszobrokat emelünk, de lám, itt van az, hogy mi Izrael támogatjuk, és mindig majd vele fogunk szavazni, és a többi. Nem tudom egyébként, ez bennem folyamatosan egyébként felmerül, de erre nem tudom a választ, hogy egyébként ez miért fontos ennyire a Fidesznek, hogy ez az Izrael pártiságot végül is valójában ahhoz képest, hogy azért egy elősen szélső jobboldali tendenciákkal működő pártról beszélünk, aminek a valóban akár adott esetben az antiszemita kihajlások még sokkal inkább beleférne, mint az Izrael pártisága, legalábbis ahogy elképzeljük ezt. És ezt nem értem igazából.
Ennek megértéséhez ajánlom Feledi Botond és Papszilárd kollégáimnak a kiváló műsorait. Az egy másik téma, de egyébként azzal is foglalkozunk
alapvetően. Bocsánat, még egy fél mondatban szeretnék csak arra reagálni, amit te is felvetettél, és te pedig mondtad, hogy benne élve még rosszabb a helyzet, és hogy mi innen kintről nem érthetjük annyira, hogy azért azt is hozzá kell tennem, hogy mikor az ember benne él, én ugye tényleg 10 évig éltem ott, hogy pontosan akkor történik meg nagyon gyakran az, hogy minden legitimnek tűnik. Tehát egyszerűen benne vagy ebben a folyamatban, és a kívülről érkező hangok azok, amik megkérdőjelezhetőek. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az, hogy valaki ott él, az nem jelenti azt, hogy ő mindent tud erről az egészről. Az, hogy valaki nem él ott, az nem jelenti azt, hogy ő feltétlenül kevesebbet tud a dologról. És tényleg az, hogy ilyen hangok megjelenhetnek, hogy Izraelben azt mondja valaki, hogy persze én értem, ami Gázában történik, és ez a személyes barátomnak a kommentje, de hogy nekem nincs érzelmi kapacitásom arra, hogy én aggódjak a palesztinokért ebben a helyzetben. Hogy ez valóban akkor történik meg, hogyha valaki annyira mélyen bel van darálódva a saját narratívájába, hogy nem képes abból kitekinteni, és sajnos az ilyen megjegyzések szülik azokat a rendkívül antiszemita és nagyon-nagyon kártékony kommenteket, amiket utána látunk online.
Van egy kérdés, amit igazából nem nektek, hanem a petíciótól kritikus anyag szerettem volna föltenni, de hát nincsenek itt, úgyhogy most nektek kell ezt megfogalmaznom. De érdekelne, hogy mi a véleményetek róla. Ugye nemzetközi jogvédő szervezetek, az Amnesty International vagy a Human Rights Watch az Orbán kormányt is régóta bírálják, részben a jogállam leépítése, részben a menekültekkel szembeni embertelen bánásmód, vagy az LMBTQ közösségekkel szembeni bánásmód miatt. És ugye ugyanezek a szervezetek egyébként a Trump adminisztrációt is elítélik ugyanezen tevékenységei miatt, most nem akarok ebbe hosszan belemenni. A lényeg az, hogy amikor ezek a szervezetek a gázai népirtásról, vagy az éheztetésről szóló jelentéseiket közlik, akkor az Izrael párti része a közvéleménynek ez képes úgy olvasni, mintha ez valami nagy nemzetközi antiszemita lejárató kampánynak lenne a része. És nem mondanak igazából semmit arról, hogy rendben van, de akkor vajon a Magyarországgal kapcsolatos kritikájukat is ugyanígy koholmánynak tekintik, ugyanúgy egyébként azt az Orbán kormány teszi? Tehát, hogy ti hogyan találkoztatok ezzel a dilemmával, találkoztatok egyáltalán a saját közösségeitekben?
Csak egy gyorsan, egy valami, és aztán válaszolj, hogy az csak mondtad, hogy Izrael párti. Szerintem az nagyon sokan vannak Izrael pártiak, akik aláírták ezt a felhívást, vagy ezt a közleményt, és hogy igazából mi szerintem az jelenlegi izraeli kormánynak, most más nem tudunk mondani, a gázai háborúját ítéljük el, tehát a kormányt tudjuk elítélni magát, egész Izraelt, ugye nyilván nem lehet, bocsánat mondja.
Igen, szóval, hogy ez feljött narratívaként a kutatásunkban, és már akkor az első 100 napban, hogy ezek mind antiszemita szervezetek, kettős mérce, kettős beszéd, csak Izraellel foglalkoznak, miért nem foglalkoznak mással, szóval, hogy ez, és ez egy nagyon általános narratíva, és amikor te vitatkoztál a Nemes Danival a Magvető kávézóban, akkor is a Nemes Dani ezt felhozta, és nem csak a szervezeteket, hanem még előjött az összes New York Times, meg az összes, az ENSZ, igen, de hogy az összes forrás, amit amúgy hitelesnek titulálunk, tehát ilyen nemzetközi, a Guardian, New York Times, nem tudom, CNN, BBC, mondjuk az, nem tudom, kevésbé, és akkor mondta, hogy jó, hát ez mind kuka, ha Izraelről van szó, amúgy persze olvassuk, de hogyha Izrael, akkor azt nem szabad. Tehát, hogy ez így nekik szétválik.
Igen, tehát ott ültünk ezen a vitán, és ez számomra is. Tehát amikor mondtam, hogy hát az világban, így a sajtóból, az ENSZ-től és a meghatározó emberjogi szervezetektől is érkezik azok a kritikák, meg számok, amelyek teljesen egyértelművé teszik azt a mészárlást, ami Gázában zajlik, akkor ebben a igen, tehát teljesen egyértelműen azt tudják mondani, ezek nem igazak, ezek meg vannak hamisítva, és hogy a világnak, és az ENSZ-nek sem megfelelőek az adatai, mert Izrael gyűlölők ülnek az ENSZ-ben.
És ezt nem csak Izrael pártiak mondják, bocsánat, hanem azok az Izrael kritikus, Izraelben élő baloldali barátaim is. Tehát ők azért nem írják alá a petíciót, én sokaknak tovább küldtem, amikor a Vera elküldte nekem, hogy írják alá még az első körben, és mondták, hogy nem írjuk, mert hogy ezekre a szervezetekre hivatkoznak, és hogy ezek antiszemita szervezetek.
És egyébként azt nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogy Izraelben is zajlott, nem is ekkora mértékben, de a soros kampány, tehát Izraelben is azért az egy, tehát az, hogy olyan civil szervezeteket támogatott a Open Society, amelyeket most az előbb már egyébként felsorolt a Kristóf, az gyakorlatilag már egy ilyen külső beavatkozás az izraeli politikában, ami valójában egy ilyen, nem is tudom mi, talán egy ilyen világ összeesküvés elmélethez hasonlít leginkább.
Bármit ez esetleg?
Nem kell nekik olyan, mondha.
Figyelj, nekem már az is, hogy a zsidó közösség alapvetően, ugye, ahogy itt mondtuk, kritizálja az Orbán kormány, de az, hogy ide jön Netanyahu, és emiatt az egyetlen európai uniós országként kilépünk a Netanyahu kedvéért a Nemzetközi Büntetőbíróságtól, nekem ez is egy ilyen érthetetlen dolog. Tehát, hogy
itt fontos megjegyezni, hogy amikor Netanyahu látogatást tett, akkor szervezett egy zsidó szervezet tüntetést, amiről valószínűleg nem sokan hallottunk, mert összesen 20-30 ember volt akkor jelen.
És amúgy a BBC meg ezeknek a kritikájához csak annyit tennék hozzá, hogy én nekem vannak muszlim ismerőseim, én nagyon sokat foglalkoztam zsidó-muszlim párbeszéddel, és ők meg abszolút Izrael pártinak találják. Tehát, hogy az annyira vicces, hogy a zsidók antiszemitázzák a BBC-t mondjuk, meg a Guardian-t, ők meg abszolút Izrael felé elfogultnak találják.
Mit akartam mondani, Kristóf?
Hogy sokszor nem is ilyen komplex ez, hogy egy szervezetnek bizonyos kutatásait, statisztikáit még elismerik, majd utána a következőre azt mondják, hogy ez hazugság, hanem egyszerűen ez úgy működik, mint ahogy például biztos nálatok is rendszeresen megjelenik a komment szekcióban, hogy na eddig követtelek titeket. Uh-huh. Tehát, hogy van az a pont, amíg a saját narratívával egyezik az, amit egy csatorna kommunikál, vagy az illető úgy véli, hogy egyezik vele, és amikor egyszer csak egy másfajta hang megjelenik, akkor teljes elutasítás, és akkor egyszerűen csak az, hogy azok megbolondultak. Vagy igen, valóban támogatja őket valaki, aki
hát elképesztő megfejtések vannak ezzel kapcsolatban.
Ne is menjünk bele. Okay. Viszont zárásként azt mindenképp ide akartam hozni, hogy hamarosan október 7-e lesz. Tavaly az évforduló kapcsán ugye a budapesti főpolgármester zsidó szervezetekkel együtt tartott megemlékezést, emlékezve a meggyilkolt és elrabolt áldozatokra, helyesen. Most szerintetek van esély arra, hogy egy olyan október 7-i megemlékezés legyen, amelyben a palesztin áldozatokról is megemlékezik Budapest lakossága. Egyáltalán gondolkozhatok-e azon, hogy az október 7-i, hát most évfordulónak mondom, de a lényeg az, hogy hogyan lehetne kifejezni a szolidaritást és emlékezni egyben az elpusztult, elpusztított áldozatokra, úgy zsidó, mint arab vonatkozásban ezen a napon, vagy ennek a napnak a környékén.
Hát van.
Rá nagyon halkan mondtad, hogy még egyszer?
Hogy szerintem ezt kizárt, hogy ilyen legyen. Mármint, hogy én el nem tudom képzelni, de lehet, hogy én vagyok pesszimista.
Mármint az valószínűleg kizárt, hogy egy hivatalos esemény erről szóljon. Izraelben egyébként már léteznek ilyen típusú megemlékezések, amelyek mind a két fél áldozataira emlékezik. Ezek általában egyébként a Yom HaZikaron, tehát a megemlékezés, hagyományosan az izraeli áldozatokra való megemlékezés napján már szerveznek olyat, ami izraeli és palesztin áldozatokra való megemlékezés. Mi egyébként csoportként valójában nem létezünk még, tehát az, hogy mi szervezzünk valamit, az még nem nagyon merült föl. Egyébként a tegnapi találkozón már felmerült ilyen, hogy legyen valami, de ez nem október 7-e kapcsán, de az, hogy mindenképpen legyen kimondva egy esemény által, és ez nem tudom milyen esemény, mert még erről sem beszéltünk, és ezért fogalmazok ilyen ködösen, hogy itt vannak emberek, akik szeretnének megemlékezni mind a két fél áldozatairól, és a szenvedésükről. Ez szerintem lehetséges,
mert akkor nem fog beállni semmi zsidó hivatalos szervezet, én csak erre utaltam.
Hát annyiban igen, hogy mondjuk vannak azért olyan zsidó civil szervezetek, többek között egyébként az is, amelyben, aminek én vagyok az elnöke, akik azért alapvetően szerintem egy ilyen megemlékezésbe beleállnának.
Én csak annyit akartam mondani, hogy szerintem nem október 7-én lenne elegáns, hogy mondják ezt, tisztességes, vagy helyén való ezzel foglalkozni. Szerintem október 7-e foglalkozon azzal, ami október 7-én történt, ami tragikus, és én nagyon bízom abban, hogy ami most elindult, és hát lehet, hogy a nézők is látják, meg te is, hogy tehát ez minket is nagyon meglepett az, hogy ebből ekkora hullám lett, ennyi ember csatlakozott, ez egy ilyen széles, ugye tegnap volt egy eseményünk, amin tényleg rengetegféle nézőpont jött, az is kiderült, hogy ez sem egy buborék, az aláírók sem egy véleményen vannak, hanem sokféle vélemény tud egy helyen lenni. És én abban reménykedem, hogy egy kicsit kiegyenlítettebb lesz a párbeszéd, és hogy igenis vannak pontok, amik mentén tudunk dolgokat szervezni, és én most csak így zárásként, én nagyon-nagyon hálás vagyok, mert én vagyok az egyik, aki olvassa az e-maileket, amik jönnek benne az e-mail címe, és elképesztően megható és megrázó, és nagyon-nagyon... nagyon fontos levelek jönnek, és én abban reménykedek, hogy ez nem csak az lesz, hogy akkor mi négyen, vagy öten, vagy x-en csinálunk valamit, hanem sokan jönnek az ötleteike is, hogy ebben egy ilyen szélesebb mozgalom alakul ki, mert szerintem ez a lényege ennek, hogy ez nem ahogy beszéltük, nem az oldalak, meg a ki vezeti, meg ki milyen szervezet, hanem az, hogy nyíljon egy kicsit ebben a párbeszéd, és legyen sok kezdeményezés, és legyen helye annak, hogy tudjunk mindenkivel szolidáris lenni, aki áldozata ennek a borzalomnak, ami most történik.
Kristóf?
Minden szóval egyetértek, és még amellett, hogy valóban október 7-ét fontos úgy az emlékezetünkben tartani, hogy ami történt, arra nincsen legitimizálás, és ezzel párhuzamosan, nem de, hanem ezzel párhuzamosan az is nagyon fontos, hogy ami történt október 7-én, az nem október 7-én kezdődött. Igen. Tehát oda elvezetett egy folyamat, és október 7-én úgy tudunk a legnagyobb tisztelettel és tisztességgel emlékezni az áldozatokra, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy ez a fajta kommunikáció, legyen szó politikáról, vagy egyszerűen ember és ember közötti kommunikációról, ami október 7-éig vezetett, ez így nincs rendben. És ezt próbáljuk megváltoztatni, hogy ez tényleg, én azt gondolom, hogy legyen egy olyan társadalmi párbeszéd napja, amikor mindannyian maximális felelősséget vállalunk.
Én zárszóként csak annyit mondanék, hogy én nagyon hálás vagyok a Veráiknak, hogy ez megszületett, és nagyon örülök, hogy így elindult valami, ugyanaz kicsit azért ezek a cikkek, amiket érkeztek, azok így durvák némelyik, de azt gondolom, vagy nagyon remélem, hogy kicsit kilábalunk ebből az egyoldalúságból, és így elindul valami a zsidó közösségen belül is, és nagyon remélem, hogy pozitív lesz.
Sok akkor rácsatlakozva, tényleg így utolsó valami, de szerintem nagyon fontos, hogy így merjenek egyébként azok kiállni, akik, tehát igazából itt vagyunk, meg mi most igazából megmutattuk, hogy van másik vélemény is, és ez a mi, ez most nem négyünket jelenti, hanem mindenki, aki ezt aláírta, ezt a petíciót, és tudok nagyon sok emberről, aki ezt most nem meri, mert úgy érzi, hogy nincs közösség, és nincsen megtartó erő emögött, nincs, aki vigyázna rá, hogyha bajba kerülne, és hogy szerintem nekünk így a legfontosabb, vagy én azt érzem legalábbis, hogy a legfontosabb feladatunk az, hogy ezeket az embereket támogassuk és megtartsuk.
És nektek is köszönjük, hogy bevállaltátok ezt, mert tény és való, hogy lehetőségektől, akár anyagi dolgoktól eleshetünk annak kapcsán, hogy beszélünk ezekről a dolgokról, de ez most ebben a pillanatban azt hiszem, hogy van, akinek kevésbé számít.
Sokadlagos.
És ezért mondom, hogy valóban mindenki beszél róla, ahogy te is mondtad, és a közszereplőket is különösen szeretném arra bíztatni, hogy emeljék fel a hangjukat.
Ez a kiváló végszó, nagyon köszi, és köszi minden életeknek, hogy eljöttetek, nem volt könnyű titeket összeszervezni, mert téridő kontinuumban így egy ponton megtalálni egymást az kihívás volt, de örülök, hogy összejött, És különösen köszönöm tényleg egyébként azt az intellektuális bátorságot, hogy ebbe beleálltatok. Egyrészt, aki kritizálja a szöveget, annak azt javaslom, hogy bármikor próbáljon meg, akár csak három ember között konszenzus teremteni egy szöveg alapján, hogy mit és hogyan fogalmaz meg az a adott esetben vett szöveg, de pláne mondjuk egy olyan helyzetben, amikor valóban, tehát szerintem is személyesen is azt tudom mondani, hogy a környezetemben abszolút el lehetett érezni a felszabadító hatását ennek a kiállásnak, és valóban nincs úgy tekintettem erre, mint egy első ajánlatra, aminek aztán kell, hogy legyen folytatás és kell, hogy legyen folyománya. Csak, és nem akarom eltagadni ennek a tragikus élét, hogy az a részben visszhangtalanság és részben agresszió, ami erre válaszul érkezett azoktól, akiktől a leginkább várnátok ti is nyilvánvalóan a szolidaritást, vagy az együttműködést, vagy valami fajta kapcsolódást ahhoz, amit elindítottatok, akik felé szerintem ti nagyon-nagyon sok látványos gesztust tettetek ebben a szövegben. Ennek is vállaltátok a morális kockázatát adott esetben, hogy mások számára meg pont ezért megalkuvónak tűnhet a szöveg, de hogy ennyire ne legyen fogadókészség ezekre a nagyvonalú ajánlatokra, na az az, amivel szerintem sok dolgunk lesz a következő időszakban még, mert az egy olyan Magyarország képét vetíti előre, amiben nem akarunk élni, és éppen ezért dolgunk van, hogy ezt megváltoztassuk, és keressük a kapcsolódás lehetőségét, akkor is, hogyha ez elutasításra került az első alkalommal. Úgyhogy ennek a szellemében mondom itt még egyszer akkor a kamerába, hogy bárki, aki esetleg korábban megkeresésre került a Partizán részéről, és esetleg nem vállalta volna részvételt itt az asztalnál, vagy más formában, egy beszélgetésben, vitában, kérem, hogy nyugodtan, hogyha meggondolta magát, akkor keresse minket bizalommal, mi továbbra is nyitottak leszünk arra, hogy erről a kérdésről párbeszéd legyen, adott esetben vita legyen, de hogy egyáltalában kezdjünk el kapcsolódni egymáshoz, mert mondom még egyszer, az a Magyarország, ahol ez nincs, ha ez nem lehetőség, abban nem jó élni. Jónás Vera, Steiner Kristóf, Surányi Ráher, Schönberger Ádám, köszönöm még egyszer, itt voltatok. Minden jót nektek, gyertek majd máskor is.
Köszönjük.
Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ez volt már a Partizán péntek esti adása. Ahogy mondtam, holnap reggel érkezik Máté Gábor interjúja, a délelőtti órában tesszük ezt majd ki. Délután pedig érkezik az első digitális polgári körök találkozója, ott leszünk a helyszínen is, illetve innen a stúdióban a kollégáim fogják majd elemezni. Részben az eseményt magát, részben pedig azt a beszédet, amit Orbán Viktor fog majd tartani valamikor délután 4 tájában. Vasárnap pedig természetesen ott leszünk majd a Lóp társulatnak a tüntetésén, a Hősök teréről jelentkezünk majd élő egyenes adásban. Tehát, hogyha nincs lehetőséged elmenni a tüntetésre, és szeretnéd élőben nézni az eseményeket, akkor kapcsolja a Partizánra. Hétfőn pedig indul a parlamenti szezon, úgyhogy parlamenti szezon nyitó adással várunk majd benneteket. Az összes további részletet megtaláljátok a különböző social media felületeinken. Ha esetleg nem követtétek volna be, akkor itt a kiváló alkalom, és ezeken keresztül tájékozódni tudtok a pontos programról is majd. A mostani adással kapcsolatban, ha van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek, akkor egyrészt ajánlom a komment szekciót, de még inkább ajánlom az info@partizan.hu címet. Örülnénk neki, hogyha érkeznek olyan kommentek, amelyek adott esetben tárgyi tévedésre hívnák fel a figyelmünket, vagy adott esetben további szakirodalmakat ajánlanának, vagy adott esetben csak jelentkeznek olyan emberek, akik mondjuk nem biztos, hogy egyetértettek azzal, amit az itt ülők megfogalmaztak, és vállalnák azt, hogy hasonló körülmények között kifejtik az álláspontjukat. Tényleg örülnénk neki, hogyha teret tudnánk adni ennek a diskurzusnak a lehető legszélesebb kitekintésben. Rajtunk nem fog múlni. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok. Ciao.